Ma reggel megnéztem a legfrissebb koronavírus adatokat a kormányhivatalos honlapján, és 7 óra 34 perckor a következő adatokat láttam. A fertőzöttek száma Magyarországon 408, az koronavírusban elhunytak száma 13, a meggyógyultak száma 34, karanténban vannak 71-en, és az összes mintavétel, ami eddig történt, az 12.148. Nem is az elhunytakról, vagy a meggyógyultakról, vagy a karanténban lévőkről szeretnék beszélni, hanem ezt a két szélső számot szeretném a figyelmetekbe ajánlani csak, hogy 12.148 mintavétel történt, és ebből a viszonylag magas számú mintavételből 408 volt az, amelyiket fertőzöttnek találtak. Azon gondolkodtam el, hogy hogyan is történik egy ilyen koronavírus tesztnek az elkészítése. Nyilvánvalóan úgy, mint minden egyéb vérképnek az elkészítése, hogy három egymás követő fázisból áll a dolog. Először van egy kis fájdalom, amit a tűszúrás okoz, ekkor történik a mintavétel, a vérvétel. Aztán a második fázisban történik a laborvizsgálat, amikor a vérben lévő összetevőket kimutatják, hogy mit tartalmaz a vér, és különös tekintettel vizsgálják azt, hogy vajon benne van-e a vérben az a bizonyos vírus. És amikor megtörtént a mintavétel, akkor a mintavétel adatai alapján felállítanak egy diagnózist, hogy az illető hordozza magában ezt a vírust, vagy nem hordozza magában ezt a vírust, és egyébként minden más vérvételkor is ezekből a kimutatásokból állapítják meg azt, hogy valakinek a testében mi lakozik, hogy egészséges, nem egészséges, vagy mi a helyzet vele. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy a koronavírus teszt, és alcímnek pedig azt, hogy válságban kiderül. Miért adtam ezt a címet? Azért adtam ezt a címet a mai üzenetemnek, mert arra szeretnék rámutatni, hogy ez a koronavírus járvány okozta válság, ez pontosan ugyanúgy működik a lelkünkkel kapcsolatosan, mint ahogyan a koronavírus teszt, orvosi teszt működik a testünkkel kapcsolatosan. Ugyanis egy orvosi vírus teszt megvizsgálja a testünket, és képes megmutatni, hogy mi lakik benne, és ehhez hasonlóan ez a koronavírus járvány okozta válság viszont megvizsgálja a lelkünket, és képes megmutatni azt, hogy mi lakik benne. Egy válság ugyanis nem csak a nehézség pillanatait hozza el számunkra, hanem az igazság pillanatait is. Miért? Azért, mert amikor hirtelen rosszra fordulnak körülöttünk a dolgok, és bizonytalanná válik minden, akkor kiderül, hogy mi is lakik bennünk, hogy kik is vagyunk valójában, és hogy hányadán is állunk az élettel. És így van ezzel a mostani járványhelyzettel is, hogy ez nem csak az egészségi állapotunkra deríthet fényt, hanem a lelkünk állapotára is. Úgyhogy ebben az üzenetben arról szeretnék ma beszélni, hogy miért történik ez. Tehát miért van az, hogy egy válsághelyzet megvizsgálja a lelkünket, hogy hogyan történik ez a megvizsgálás, és hogy mi mit kezdhetünk annak az eredményével, amit ez a vizsgálat kiderít saját magunk számára. Kezdjük azzal, hogy beszéljünk egy picit a válságról. Mi a válság? Mit nevezünk mi válságnak? Nem tudom, hogy te milyen definíciót alkotnál a válság fogalmára, és hogyan írnád le egy mondatban, vagy egy-két mondatban, hogy mit is jelent a válsághelyzet. Én az elmúlt napokban gondolkodtam ezen, és megfogalmaztam egy definíciót, egy meghatározást a következő képpen. Szerintem a válság olyan súlyos helyzet, amikor alapjaiban rendül meg és kerül veszélybe az életünkben valami, ami fontos vagy meghatározó számunkra, olyannyira, hogy el is veszíthetjük azt. Még egyszer elismételem ezt a definíciót, és gondolkodj közben rajta, hogy tényleg helytálló ez. Tehát a válság olyan súlyos helyzet, amikor alapjaiban rendül meg, és kerül veszélybe az életünkben valami, ami fontos vagy meghatározó számunkra, olyannyira, hogy el is veszíthetjük azt. Attól függően, hogy mi az a dolog, mi az a számunkra fontos vagy meghatározó dolog, ami éppen megrendül vagy veszélybe kerül, szóval ettől függően szoktunk beszélni vagy beszélhetünk gazdasági válságról, ugye ilyenkor a gazdasági körülmények, környezet kerül veszélybe, beszélhetünk politikai válságról, beszélhetünk egészségügyi válságról, de a személyes életünkben ilyen alapon beszélhetünk kapcsolati vagy házassági válságról, anyagi válságról, szakmai válságról, hitbeli válságról, lelkiismereti válságról, és a többi, és a többi különböző fajta válságokról. Tehát a válság egy olyan súlyos helyzet, amikor alapjaiban rendül meg, és kerül veszélybe az életünkben valami, ami fontos, vagy meghatározó számunkra, olyannyira, hogy el is veszíthetjük azt. Ezekben a hetekben egy ilyen helyzetet élünk át. Amikor azt érezzük, hogy alapjaiban rendülnek meg az életünkben olyan dolgok, amelyek fontos szerepet játszanak az életünkben, illetve meghatározók számunkra. De mielőtt részletezném, hogy mik is azok a dolgok, amelyek mostanában megrendülnek, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon az emberek életében, hadd beszéljek először egy olyan válságról, amit a Biblia ír le. Az elmúlt héten tanulmányoztam a Szentírást, kifejezetten a tekintetben, hogy milyen válságokról olvasunk benne. És kiragadtam Izrael népének a történetéből egy viszonylag rövid szakaszt, kevesebb mint 2 éves időszakot, ami az egyiptomi kivonulás és Kánaán határaihoz való elérkezés között zajlott, és megfigyeltem azt, tanulmányoztam, hogy milyen válságok fordultak elő Izrael népének az életében, és konkrétan melyik válságban mi történt. Hát most nem fogom ezt mindet végig elemezni, de arra gondoltam, hogy a jövő vasárnap viszont megtenném, úgyhogy már most felhívom a figyelmedet, hogy jövő vasárnap ismét csatlakozz hozzánk, mert valószínűleg ezeket a válságokat fogjuk végig elemezni, kifejezetten abból a szempontból, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belőle, szerintem nagyon izgalmas, én az elmúlt napokban már megtettem. Úgyhogy ezre készülök, de most ezek közül csak egy válságot fogok kiemelni, az utolsót. Ahogyan mondtam, ez Izrael népének, Izrael fiainak az Egyiptomból való kijövetele és a Kánaán határaihoz való elérkezése között eltelt 1-2 éves időszakban történt, és ahogyan számba vettem, 10 válságot éltek át, 10 válságon mentek keresztül ez alatt a rövid időszak alatt. Tehát ez egy kifejezetten válságokban gazdag időszaka volt Izrael népének. Ebből 5, illetve 6 kifejezetten konkrét válsághelyzet volt, amit külső körülmények hoztak létre, és volt 4, ami nem kellett volna, hogy föltétlen válsághelyzet legyen, de mégis azt mondhatjuk róla, hogy válsághelyzet volt. Most a 10. válsághelyzetet fogjuk egy picit megvizsgálni, ami Kánaán kikémlelésekor történt. A Mózes 4. könyvének a 13. és 14. fejezetében olvashatunk erről. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ott a készülékeitek előtt is keressétek elő a Bibliátokat, vegyétek elő, hogyha a kezetek ügyében van, ha nincs, akkor gyorsan szaladjatok el érte, és lapozzátok fel Mózes 4. könyvének a 13. fejezetét, mert innen kezdem el olvasni. Elég hosszú szakaszt el fogok olvasni, de arra gondoltam, hogy pontosan idézzük fel azt, amit a Biblia, ahogyan a Biblia tudósít bennünket, és nem a saját szavaimmal fogom elmondani. Szóval Mózes 4. könyve 13. fejezet 1. versétől. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Tehát Isten megmondta, nem csak most, már korábban is, hogy egy fantasztikus tejjel és mézzel folyó földet akar az ő népének adni. Mindegyik ősi törzsből 1 férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Név szerint ezek voltak. És akkor felsorolja, hogy a 12 törzsből név szerint melyik vezető embereket küldte. Ezt én most nem fogom végigolvasni, hanem folytatom a 17. verstől. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik. Menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik? Jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik? Táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld? Kövére vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet a Cín pusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken át mentek föl, és Hebrónig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésai és Talmai éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Ketten vittek rúdon egyetlen szőlőfürtöt. El tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas szőlőfürt lehetett. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz, és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön. A városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait, tehát óriásokat is láttunk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebusziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján meg kánaániak laknak. Bár Káleb csitototta a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták. Nem tudunk az ellen a nép ellen menni,